A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Demetrovics Zsolt egyetemi tanárral, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar dékánjával, és a hírek előtt otthagytuk abba, hogy viszonylag kevesen és meglehetősen nehézkesen fordulnak pszichológushoz pszichés vagy lelki gondokkal, problémákkal, vagy akár addikciós zavarokkal, és arról is beszéltünk, hogy mi lehet ennek a hátterében, de vajon hogyan oldható, vagy hogyan változtatható ez a helyzet? Hogyan lehet segíteni, hogy ha már felismerjük azt a pszichés problémát, és tudjuk, hogy esetleg erről lehet szó, akkor valóban elmenjünk egy szakemberhez, és felkeressünk egy szakembert. Ezt hogyan lehet elősegíteni? Mert talán akár Európa szerencsésebb régióiban, vagy területein, ez azért hatékonyabban megy. Tehát jobban elmennek az emberek mondjuk egy pszichológushoz, és nem érzik talán annyira stigmának azt, hogy most egy lelki problémával kell pszichológushoz menniük.
Igen, valamilyen mértékben mindenhol jelen van a stigma, de valóban vannak ebben különbségek is. Nagyon fontos, hogy nagyon sok múlik azon, hogy valami módon a társadalomban vagy a közbeszédben erről milyen diskurzusok folynak.
Lehet segíthetnek ebben mondjuk beszélni. Az orvosok, szakorvosok, akár a házi orvos, mert nyilván ő találkozik azért gyakrabban.
Egész biztos, hogy igen, meg egész biztos, hogy a média is segíthet ebben, meg egyáltalán bármi olyasmi fórum, ahol ezekre a problémákról szó tud esni arról, hogy ezek valóban olyan problémák, amelyek bármelyikünket érinthetik, és nagyon sokunkat érintik is. Hát minden családban előfordulnak ilyen vagy olyan mentális zavarok, ugyanúgy, ahogy szomatikus problémák is. Azt kell látni, tehát, hogy valamilyen módon az azzal kapcsolatos tudásnak kellene széleskörűben jelen lenni, hogy itt valóban betegségekről van szó, amiknek bizonyos értelemben egyébként sok, ugye az, hogy most mi az oka, ezen lehet dualista szempontból így vagy úgy nézni, de hát alapvetően ugye, amikor pszichés problémáról beszélünk, akkor valamilyen agyi központi idegrendszeri probléma az, amiről szó van, tehát akár onnan fogom meg, akkor nem különböznek ezek a szomatikus betegségektől. Más kérdés, hogy mint ahogy a gyógyításukban is épp úgy be tudok vetni gyógyszeres terápiás lehetőséget, mint ahogy a pszichoterápiásat is, mind a kettő végső soron ugyanott fog hatni, tehát hogy valamilyen módon a központi idegrendszernek, az agyunknak a működése kell, hogy változzon. Tehát azt a gondolatot kell látni, vagy megértetni minél szélesebb körben, hogy itt olyan betegségekről van szó, amik kezelést igényelnek, és amikkel kapcsolatosan van is működő, jó, hatékony terápiás mód a legtöbb esetben.
Gondolom, hogy az is nehezíti esetleg a helyzetet, hogy a pszichológus szerepekkel sem vagyunk feltétlenül tisztában, tehát hogy mondjuk mit csinál egy pszichológus, mit csinál egy pszichiáter, mi a feladata egy pszichoterapeutának, és hogy milyen jellegű problémával kihez forduljunk.
Igen, ez biztos, hogy így van, hogy ebben van némi kavarodás. A kettő egyébként a pszichológus és a pszichiáter munkája több helyen átfedhet.
Tehát vannak átfedések.
Hát igen, ugye a pszichiáter az orvos, ilyen módon ő ugye gyógyszert is rendelhet, de ha van hozzá képesítés, akkor különböző pszichoterápiákat is folytathat. A pszichológus nem orvos, hanem ilyen módon ő gyógyszert nem rendel, és ezeket a problémákat alapvetően pszichoterápiás módszerrel segíti. De hogy már a pszichológus működése, vagy pszichológiai segítségnek is különböző szintjei vannak, hiszen van, amikor egy probléma az egy olyan életvezetési probléma, vagy olyan valamilyen akuttabb krízis, ami enyhébb tüneteket okoz, és ott lehet, hogy egy tanácsadási szintű beavatkozásra van szükség, tehát hogy akár néhány alkalommal konzultál valaki egy pszichológussal, és ez segít. Máskor meg egy rövidebb vagy hosszabb pszichoterápiára van szükség, ami meg már egy klinikai pszichológusnak a segítségét fogja igényelni, és van, amikor amikor a klinikai pszichológus együtt dolgozik a pszichiáterrel, a pszichiáter ad gyógyszert, miközben a pszichológus végzi a pszichoterápiás munkát. Van, amikor ez csoportterápiás keretben folytatható. Van, amikor azt mondja a szakember, hogy a probléma olyan szorosan összefügg a családi rendszerrel, valamilyen szinten szinte mindig össze, de azt mondhatjuk, sokszor azt látjuk, hogy olyan szervesen a család működésében van jelen a probléma, és ilyen módon a gyógyulás lehetősége, hogy egy családterápiás beavatkozás lesz a mi célra vezető, tehát igazából el kell indulni, és akkor abban egy szakember segíteni fog, hogy a probléma feltáródik, akkor ugye ez nincs más, hogy egy belgyógyászati problémával, sőt, sok olyan szomatikus probléma van, ahol nem tudjuk, hogy most a belgyógyászhoz menjen inkább az ember, vagy a sebészetre menjen, vagy a házi orvos, tehát hogy akkor valahova elmegy, és onnan jó esetben megfelelő módon tovább irányítják. Nagyobb probléma az, hogy Magyarországon a pszichoterápiás ellátás az nem biztosított, tehát nem egy támogatott ellátási forma, tehát ha nagy baj van és bekerül valaki a kórházba, vagy adott esetben a területileg illetékes ideggondozóba, akkor ott nyilván tud segítséget kapni, de mondjuk egy tartós pszichoterápiás ellátás az néhány kivételt eltekintve szinte csak magánrendelési keretek között történhet, ami viszont nagyon szűk rétegnek elérhető. Tehát az igazi probléma az, hogy ha szükség van is rá, pszichoterápiát van Magyarországon nem lehet receptre fölírni.
Beszéljünk egy kicsit részletesebben a következőkben az ön szűkebben vett szakterületéről, ha jól tudom, akkor ezek ugye a függőségi problémák, vagy az addikciós zavarok. Hát voltak éppen a szenvedélybetegségekről van szó. Próbáljuk meg szétválasztani ezt a szó összetételt, ugye egy szenvedély és betegség, hol a határ a kettő között?
Igen, ez egy kulcskérdés valóban, mert tényleg ez a lényeg, szóval magyar nagyon jó magyar nyelv nagyon jól kifejezi ennek a jelenségnek ezt a két oldalát, mert egyrésztről a szenvedély, ugye az, ami azt jelenti, hogy valamit én elkötelezett módon, belefeledkezve, lelkesen és kitartóan csinálok, ez valójában emberi működésnek az egyik előrevívője, vagy mozgatórugója. Tehát egy nagyon fontos eleme az életünknek. Ugye a szenvedélybetegség pedig viszont arra utal, hogy egy ilyen jellegű viselkedés az valóban túllép azon a határon, hogy ez pozitív és az ember életét építő formában legyen jelen, hanem ellenkezőleg egy negatív hatású, tehát pont a mindennapi életvitelt károsító jelenség lesz. Itt van a határ. Tehát hogy a határ az, akkor beszélünk szenvedélybetegségről, vagy addikcióról, vagy addikciós zavarról, hogyha az adott viselkedés az illető személynek az életét, életvitelét, ami benne van a tanulmányai, vagy a munkatevékenysége, a családi kapcsolata, a párkapcsolata, akár a testi, lelki egészsége, tehát hogy az élet különböző területein olyan problémák jelennek meg, amik már beavatkozás vagy külső segítséget igényelnek. Tehát magyarán, hogyha ez az ő szenvedélye, ez károssá válik az életvitelre, nem tudja ellátni a feladat.
Tipikusan egyébként úgymond 20. 21. századi betegség, vagy napjaink betegséget, úgymond a fogyasztói társadalom termeli ki ezeket a zavarokat, problémákat?
Nem. Tehát, hogy a szenvedélybetegségek...
Hajlamosak vagyunk erre gondolni.
Igen, de nem hajlamosak vagyunk. Nyilván vannak olyan addikciós zavarok, amik egyszerűen
Az internet függőség, vagy a videójáték függőség az nyilván, hogy napjainkhoz
De a szerencsejáték függőség az már
az nem.
Tehát, hogy az viszont már egy több ezer évre visszavezethető jelenség, az alkohol probléma szintén. Van egyfajta, tehát nyilván nagyon visszamegyek az időben a törzsi társadalmakig, akkor ott nem nagyon voltak jelen függőségi problémák. Egyszerűen azért, mert mindazok a pszichoaktív szerek, amiket egyébként használtak ezek a közösségek, szinte mindegyik. De ezeknek a használata annyira ritualizált és kulturálisan keretek között zajlott, hogy ez nem tudott elszabadulni, tehát hogy nem tudott fölmerülni eleve egy olyan szinten szabályozott közösségben, mint ami a törzsi társadalmakat, vagy ezeket a kis közösségeket jellemezte, hogy ott egyszerűen nem tudott kibomlani. Ugyanakkor hát ezeknek a szerek, most a pszichoaktív szerekről, kémiai szerekről, vagy ezekkel kapcsolatos függőségekről beszélünk, akkor ezeknek van egy olyan hatása, hát ugye ezek az agyi jutalmazó központra hatnak, tehát hogy a használatuk az pozitív élményt vált ki, és ilyen módon eleve beléjük van a kódolva az a lehetőség, hogy ezt az ember újra és újra akarja használni. Ugye tulajdonképpen becsapják az embernek azt a mérlegelő rendszerét, ami persze nem igazán mérlegelő, mert nem annyira kognitív folyamat, mint amennyire inkább egy pont az élvezet, nem élvezet mentén történő döntés, de hogy becsapják azt a rendszert, ami az agyban a jó érzésért felelős. Ugye ezt a rendszert, ezt alapvetően aktiválják az olyan úgynevezett természetes jutalmak, mint a evés, vagy a szexualitás, egyáltalán az intim együttlétet. Ezek mindezt a jutalmazó rendszert aktiválják, ugye, ami nagyon fontos is a túlélés szempontjából, nyilván a jutalmazó rendszer pont az a szerepe, hogy azoknál a viselkedéseknél, amik az ön és fajfenntartás szempontjából fontosak, ezeknél megjelenjen egy olyan érzés az emberben, hogy ez jó, és ezeket újra megtegye. Most a pszichoaktív szerek nem ilyen hatás, tehát már nem járulnak hozzá a mi túlélésünkhöz, de mégis ugyanezt a gombot nyomogatják, és ettől azt érezzük, hogy újra és újra kellene őket használni, tehát hogy ilyen módon átverik tulajdonképpen az embert, és valóban ebben az értelemben, ezen modern társadalomban annak kinyílt a lehetősége, hogy azok a kulturális, meg egyáltalán a kis csoportokban rejlő kontrollfunkciók, amik visszafogják egy ilyen viselkedésnek az elszabadulását, azok csökkentek. Tehát, hogy ma egy olyan individualizált társadalomban élünk, ahol egyszerűen a közösség kevésbé tudja megfogni azt, hogyha én elkezdek valamilyen hamis jel mentén ilyen pozitív ingereket keresni. De hogy maga a mechanizmus az evolúciósan, illetve élettanilag kódolt, és ez nagyon hasonló egyébként a nem kémiai függőségek, tehát ha a szerencsejátékról vagy videójátékokról beszélünk, akkor maga az örömérzetnek az aktiválódása, meg persze más mechanizmusok is megjelennek, de hogy ezek nagyon hasonlók tudnak lenni.
Hogyha a függőségről vagy szenvedélybetegségről van szó, akkor azért hajlamosak vagyunk elsőként mondjuk drogra, alkoholra asszociálni, pedig ön is többször beszélt arról, hogy a legtöbb áldozata világszerte éppen a cigarettának vagy a dohányzásnak van. És azért az érdekes, hogy ha valaki dohányzik, vagy mondjuk rendszeresen alkoholt fogyaszt, az valahogy a külvilág vagy a környezet számára elfogadottabb, mint a kábítószer használat. Főként talán azért, mert a cigaretta, az alkohol az egy legális termék, legálisan beszerezhető termék, a kábítószerhez pedig mindenképpen a úgymond a bűn kapcsolódik?
A legalitás az már egy következmény. Az már egy kulturális döntés. Formálisan politikai, de hogy valójában a politika kulturális alapon dönt. Tehát, hogy a cigaretta és az alkohol, vagy a koffein akár, ezek integráltak a mi kultúránkba. Nem voltak mindig azok, tehát, hogy amikor a cigaretta megjelent, sőt, amikor a kávé megjelent Európában, akkor azt, sőt, a csokoládé, mivel egy gyanús fekete ital volt, és nem volt mindig olyan édes, mint most, de hogy akkor ezeket igenis gyanakodva nézték, a cigarettázás sok helyen halálbüntetéssel sújtották, de mára, tehát ha ma nézzük, akkor ez a szerhasználati forma, ez integrálódott, illetve most pont a dohányzás az az erőteljesebben, az alkohol kicsit kevésbé, de hogy egy szabályozottabb irányba megy, hogy alapvetően kulturálisan több száz éve az alkohol, több ezer éve velünk. Az alkohol az tulajdonképp az európai kultúrának az elfogadott drogja. Más kultúrában, az iszlámban például nem. Ugye, tehát, hogy az, hogy egy drog, egy most drogot pszichoaktív szer értelemben, tehát egyszerűen kémiai szer értelemben használva az elfogadott vagy nem elfogadott, akarom legális vagy illegális, az kultúránként és az időben nagyon-nagyon sokat változik. A cigaretta és az alkohol ma Magyarországon és Európában azért elfogadott, mert nagyon régóta jelen van, integrálódott a kultúrában, természetes életvitelnek része. Amit kábítószernek hívunk, vagy amik az illegális drogok, ezek nem. Ezek néhány évtizede, sőt tulajdonképp Magyarországon a 90-es évek első fele, vagy sőt közepe óta vannak viszonylag nagyobb részén. Ez is változik, tehát azt is látjuk, hogy pontosan azáltal, hogy ezek megjelennek és folyamatosan jelen vannak, van egy folyamatos változás is ennek a kulturális észlelésében. Ugye azt látjuk, hogy Európa egyre több országa kezdi például kezd a kanabisszal, marihuánával, hasissal kapcsolatosan egy sokkal toleránsabb álláspontot megfogalmazni, és ezt jogilag is megjeleníteni. Ugye egyrészt a legtöbb ország régebb óta, tehát mondjuk a 60-as évek óta jelen vannak, és lezajlik egyfajta normalizálódás ezekkel a szerekkel kapcsolatosan az évtizedek során, ami nagyon hasonló, mint ami történt a cigaretta, vagy akár a kávé esetében, nyilván azzal együtt, hogy nagyon más szerek, hiszen mondjuk sem a cigaretta, sem a kávé nem egy erős tudatállapot módosító szemben mondjuk a kanabisszal vagy másokkal. Tehát, hogy azt kell látni, hogy ez a döntés, tehát amit kérdezett, hogy legális vagy illegális, ez sokkal inkább ezeken a kulturális hagyományokon alapul, és az adott szer kulturális integráltságán, és nem annyira racionális döntéseken, nem a veszélyességen például. Ugye az alkohol az sokkal veszélyesebb, mint nagyon sok ma illegális szer, de nyilván nem merül föl, hogy az alkoholt tiltsuk, és tudjuk is, hogy azok a kísérletek, amelyek olyan országokban történtek, ahol az alkoholhasználatnak masszív gyökerei vannak, legyen az Egyesült Államok, vagy Oroszország, Szovjetunió annak idején, vagy akár Magyarország, ezek több kárt okoztak, mint amennyi hasznot hoztak. Sok mindent lehetne csinálni, biztos, hogy nem az egyszerű tiltása az út.
A függőségi zavaroknak egy széles skálája van már napjainkban. Itt ugye beszéltünk a játékszenvedélyről, videójátékfüggőségről, internetfüggőségről, de hát tudunk ugye kényszeres vásárlásról, ami szintén függőségé alakulhat. És érdekes, hogy ugye önök is kutatták egy új típusát a viselkedési függőségeknek, ez a testedzés függőség, és azért is hozom ezt szóba, mert ha jól tudom, akkor önök végezték a világon elsőként az erre vonatkozó kutatást, vagy felmérést. Mit is jelent ez a testedzés függőség? Mert ugye, amikor azt mondjuk, hogy sportolás, edzés, akkor ennek egy pozitív tartalma van. Mikor lesz ebből is, hát úgymond betegség, vagy mikor lesz ez káros?
Így van, szóval én valóban mindig zavarban vagyok, amikor erről előadnom kell, mert hogy itt van egy olyan tevékenység, amiről azt tudjuk, hogy a testi-lelki egészségnek az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb faktora az, hogy optimális mennyiségű és minőségű testedzést végezzünk, amiben egyébként a magyar társadalom nem
jeleskedik.
Tehát, hogy és akkor mi ilyen kínos módon, mint többnyire, bár nem csak, de többnyire ennek valóban az árnyoldalával foglalkozunk, de hogy itt valóban arról van szó, hogy azzal együtt, hogy maga a testedzés hanem a legfontosabb dolog, ami az egészségességhez hozzájárul, de ezt is túl lehet hajtani, és ennek is lehet olyan, vagy megjelenhet olyan formája a egyeseknél, ami viszont károkat fog okozni. Tehát, hogy itt is elindulhat egy olyan addikciós folyamat, ahol azt látjuk, hogy a testedzés már nem önmagáért, és nem az önmagában okozott örömért történik, hanem azért nagyon hasonló okok miatt, mint ami itt az alkohol, vagy a droghasználat, vagy a szerencsejáték esetében látunk, azért, hogy elkerüljön konfliktusokat, vagy kilépjen helyzetből, tehát, hogy maga a háttérmechanizmus az nagyon hasonló lesz. Tehát, hogy
ez rendszerint egyébként valami elől menekülés? Tehát, hogy valaki mondjuk három éhes gyermeke van otthon, plusz egy éhes férje, és rója a köröket órákon keresztül a Margit-szigeten, vagy több órát eltölt az edzőteremben? Tehát ez valami elől való menekülés?
Igen, nem szeretem a szót, mert hogy nagyon általános és más használati vonatkozásai is vannak, de hogy tulajdonképp hasonlóról van szó. Tehát arról van szó, hogy igen, tehát hogy mondjuk van egy olyan konfliktusom, akár a munkahelyemen, de akár a párkapcsolatommal, vagy a házastársammal, ami problémát okoz a számomra, és akkor ugye az ezzel kapcsolatos megküzdés a sokféle lehet. Tehát lehet az, hogy elmegyek abba az említett párterápiába, vagy elmegyek egy terápiába, hogy miért vannak ilyen konfliktusok. Ez egyfajta problémafókuszú megküzdés lesz. És lehet az, hogy megpróbálom ezt kitolni. Eljövök a munkahelyemről, és akkor azt mondom, hogy nem akarok ezzel foglalkozni, vagy nem akarok otthon lenni, mert akkor ez nincs. Megpróbálok kikapcsolni. És hogy itt valóban ennek a kikapcsolásnak nagyon sok lehetősége van, az alkoholtól, a videójátékokon át, a futásig. Nem baj, ha az ember megtanul kikapcsolni, tehát ő nem lehet mindig minden konfliktusnak, problémának, legyen az belső probléma, vagy egy interpersonális, szóval nem tudunk mindent megoldani, tehát abba biztos belebetegszik az ember, ha mindent mindig megoldani akar. Tehát az kell, hogy ki tudjunk kapcsolni, mert különben, de hogyha mindig kikapcsolunk, tehát ha mindig a köröket rovom a Margit-sziget, hogy ennél maradjunk, akkor viszont sosem nézek szembe a problémával. Tehát, hogy valóban ilyen értelemben arról van szó, hogy ha nem is menekülés, de egyfajta kilépés a helyzetből, tehát, hogy valami olyan dologhoz nyúlok, ami segít nekem abban, hogy ne megszabaduljak legalább átmenetileg a problémától, vagy csökkentsem az ezzel kapcsolatos feszültségemet, túljussak az ezzel kapcsolatos rossz hangulatomon, ami még egyszer, ez nem baj. Tehát az nagyon a futás, az egész biztos, hogy bármilyen testedzés jó arra, hogy a felgyülemlett feszültség elmúljon, stb., de az kell, hogy utána vissza tudjak kapcsolni, és meg is oldjam néha a problémát. Tehát ugyanaz történik, tehát rossz esetben sajnos ugyanaz történik, mint ami az egyéb addikciók esetében, hogy távolodok a probléma megoldásától.
Én folyamatosan azon töröm a fejem, hogy mi lehet ezekben az esetekben a segítség. Tehát mi itt a pszichológus vagy a szakembernek az eszköztára a segítségnyújtásban?
Hát pontosan az, hogy amikor, tehát az, hogyha én nem a problémához nyúlok, hanem a helyzetből próbálok kilépni, annak például az az oka, hogy nincs meg az a belső készségem, tehát nincs meg az eszközöm arra, hogy az adott problémát megoldjam, mert nem tudok a férjemmel vagy a feleségemmel egy olyan intimitást kialakítani, nem tudok beszélni a problémáról, vagy nem tudok túljutni valamilyen gyerekkori krízis okozta problémán. Ebben tudok segíteni a kliensnek, hogy ez oldódjon, akkor nem fog utána leegyszerűsítve mondom, de nyilván, de leegyszerűsítve így néz ki, hogy akkor nem fog utána ezekhez az egyéb stressz csökkentő dolgokhoz nyúlni. Tehát, hogy a legtöbbször valamilyen készséghiány, egy megküzdési, kapacitásbeli hiány, valamilyen fejlődési, működési probléma van a háttérben, és ezek korrigálhatók. Tehát, ha tudok adni eszközt valakinek abban, hogy hatékonyabban oldja meg az őt ért kihívásokat és problémákat, akkor nem ezt az elkerülő megoldást fogja választani, mert hogy ezek az elkerülő megoldások, ezek az ő számára is valójában újabb problémákat termelnek. Tehát az addikciókkal pont az a baj, a futása is az a baj, hogyha túl sok az a testedzés, akkor még több prób, tehát nem enyhülni fog a probléma, hanem még rosszabb lesz otthon a helyzet, még rosszabb lesz a munka, plusz bejönnek még akár egészségügyi egyéb problémák. Tehát, hogy eszközt tud adni a pszichológus ahhoz, hogy a problémákat hatékonyabban kezeljem, csak ehhez megint amiről az előbb beszéltünk, föl kell ismerni azt, hogy probléma van, azonosítani, mert mondjuk a testedzésnél külön nehéz, hiszen én egy egészséges dolgot csinálok, ne dumáljon nekem a pszichológus, mondja most egész biztosan néhány rádióhallgató a rádió előtt, aki csak ül a szobájában ahelyett, hogy mozogna, és most arról oktat ki engem, hogy én túl sok. Tehát, hogy, de igen, néha túl sok. Tehát, hogy néha egy kollégám fogalmazott úgy, hogy nem mindegy, hogy valamiért, vagy valami elől futok. Tehát, hogy ami egy elég pontos megfogalmazás ennek a kérdésnek.
Az elmúlt órában Demetrovics Zsolt egyetemi tanára, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar dékánja volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen én is.